Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Zsebrádió. A-tól Z-ig.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
tisztán elektromos autó.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
tisztán elektromos autó
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Nem zöld.
2.
Úgy néz ki, mint egy régi Mazda.
3.
Olyan a hangja, mint egy Aldis csavarbehajtónak.
4.
Mindig úgy száll ki belőle valaki, mintha a személyes jótevőnk lenne.
5.
Azért egy régi Mazda mégiscsak jobb. Abba berreg a motor.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Mi? Kritika?
Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
Second all world dance massive. It's a cross-culture thing that's going right now. Korean man. Step cross. Yeah.
If you're black or you're Asian, or is the body that the pulling back? Pick up the phone, them eyes are a poppin'. Rock it to the rhythm, it's a funk, it's a funk. What's up, hear me now. What's up, easy. What's up, watch the ride. What's up, hey, hey. Lose a wee party while you fight. We borrow and lend the plastic climb. Stretch up me and hit me and mine. What you two families, cause I am without a line. Oh, nothing sacred, nothing divine. When the light is where the sun can shine. If I do the crime, must take the time. I come home where can I am right, J-Line.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1946. októberének végén sugározták az első szponzorált televízió adást, a Geographically Speakinget, ami egy utazós tévéműsor volt. És a szponzor a Bristol Myers nevű gyógyszergyár volt. Na, itt rendet kell tennünk a fejekben. Az ma már teljesen megszokott, hogy nézünk valamit a tévében, a telefonon, a rádióban hallgatjuk, és egyszer csak bemondanak egy céget, aki boldog embereknek remek termékeket árul, stb. Ezen természetesen már meg se lepődünk, ez a hétköznapok része, így működik az úgynevezett média, ilyen reklámokkal. A média az újság, az internet nagy része, a tévé, a rádió, sőt a fent említett olcsó csirkés, óriás plakátok is. De fontos, hogy különbséget tegyünk a hirdető, a szponzor, a mecénás és a névteve, jótevő és akárhány fajtája is legyen még annak, aki pénzt ad. Szóval, hogy rakjunk rendet ezek között. Ugye, a névtelen jótevő odaadja a pénzt, mert látja, hogy akinek odaadja, annak szüksége van rá. Odaadja, bedobja neki az ablakon, mi régen a Mikulás. Ezután van a szponzor, aki egy dolog, egy tartalom, például egy zsebrádió létrehozásában és működtetésében segít, csak nem bemondó lesz, vagy okostelefon, hanem ad pénzt mikrofonra. A jó szponzor nem csak megígéri, hanem oda is adja. Ezért a zsebrádió tartalom mindig bemondja, hogy köszöni szépen, és ezen mind a ketten jól járnak, mert az emberek, akik szeretik a zsebrádiót, szeretik azt, hogy a szponzor jó dolgokra költi azt a rohadt sok pénzt, amit az embereken keres. Oké, ez is megvan, már a szponzor. A következő, nagy figyelj, a hirdető, a reklámozó, aki semmi mást nem akar, nem segít senkin, mint kihasználni azt, hogy a zsebrádiót mondjuk nagyon sokan hallgatják, és amikor a legtöbben hallgatják, akkor bum, reklámot vesz, megszakítják az adást, és ő bemondhatja, hogy éppen mit akar eladni. Nagyon kedvező, tudjátok, ismeritek. A hirdető nem része a műsornak, csak kihasználja azt a pillanatot, amikor éppen nagyon sokan hallgatják, vagy nézik. A mecénásról a Galamb már sokat beszélt, elvileg a mecénás, például odaad a festőnek pénzt, hogy föstögessen, pingálgasson el, művészet érték. Hát egy nagy fenéket. Srácok, sajnos el kell mondjam, ez a szüleiteknek talán nem fog tetszeni, de kell tudnatok, hogy a világtörténelemen alig tanálunk igazán önzetlen mecénásokat, persze vannak ilyenek is le a kalappal előttük, mert általában az adakozók, a mecénások azért mindig azt kérik a föstő úrtól, hogy biztos, ami biztos őket, vagy a feleségüket, vagy a kölykeiket fessék le. A világ leghíresebb festményei mind ilyenek. Hiába ákomákomoznak a művészek a szabadságról, meg a fantáziáról, a világ leghíresebb festményei és képzőművészeti alkotásai igenis megrendelésre készültek. Ugyanúgy, mint egy konyhaszekrény a tökitől, aki a világ egyik legjobb asztalosa, ha épp ráér és nem tűnik el. A világ legértékesebbnek tartott alkotásai, a Mona Lisa festmény, a teremtés freskók a Vatikánban, a firenzei Dávid szobor, ső Picasso Lee Miller arcképe is. Hát egy, hogy is mondjam, megrendelésre készült termék. Persze ez mindegy konyhabútor és mind remek mű. De már ezerszer mondtam, hogy a világban nincsenek csak jó és csak rossz dolgok. Csak vegyesek.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Japán sok egyéb mellett arról is híres, hogy hogyan lett belőle egy egészen elképesztő technológiai nagyhatalom néhány évtized leforgása alatt. Elég sok mindent tanultak el bizonyos nyugati országoktól, nagyon könnyen voltak képesek tanulni és előállítani valami egészen elképesztő egyedi tartalmat. De ez nem csak a technológiára igaz, hanem például a könnyű zenére is. A Nó Színház pengetős hangszereinek használatával lehet, hogy nem lettek volna képesek eljutni a világhírig, úgyhogy ebben is egy csomót tanultak, és természetesen belerakták a saját ízlésüket. A mai ötödik zsebességben itt vannak Tokió bandái.
猫と一緒に猫と一緒に私猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒に猫と一緒
Zsebrádió közérdekű közlemény.
Kedves felnőttek! Köszönjük, hogy ma sem parkolnak gyerek nélkül, család nélkül, a családi parkolóba.
Mi nem parkolunk oda. Ha ön sem parkol oda, akkor egy picit jobb lehet a világ. Önök a Zsebrádió közérdekű közleményét hallották.
Zsebrádió!
Zsebrádió nem csak gyerekeknek!
1943. június 10-én szabadalmaztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok, szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle.
Ördögi Roy hisz a Mikulásban, bár tudja, hogy nem jön el.
Bíró László szerencsés volt és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellenjegyeztetni, meg tértibevényes borítékban feladni a postán, az is sorbalállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmaztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarléccel számításokat végzett, két órával előbb kelt fel, mint ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott a találmányán homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyóstól ötletével a 17. században. De az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kért rengeteg szabadalmi védettséget Golyóstorra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő golyóstollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a golyóstoll evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? De ez egy másik történet.
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
Van egy múzeum, ahol a bunkóknak van rövidebb út a világ leghíresebb nőjéhez.
A nap műtárgya.
Mona Lisa. Magyarul a Mona Lisa. Fussunk gyorsan végig a kötelező olvasmányon. Leonardo da Vinci, a reneszánsz, magyarul reneszánsz zseni, lefestette egy firenzei kereskedő, ötgyermekes, elkötelezett katolikus feleségét egy fatáblára. Ezzel ideig semmi baj, mert ugye miközben az ember röpülőt tervez, meg áttervezi Milánót, meg kell élni valamiből, jól jönnek az ilyen megrendelések. A jövőbe látó zsenialitást ugyanis ritkán fizetik meg. Így van ez ma, és így volt ez akkoriban is. Itt esetleg érdemes megemlékeznünk arról, hogy a mai emberiség által ismert és nagyra tartott reneszánsz képzőművészeti alkotások szinte mindegyike valami éppen akkor a hatalma és a gazdagsága csúcsán hivalkodó, gusztustalan rezsim megrendelésére készült. Vagyis a legjobb szakemberek az elnyomó és kizsákmányoló hatalom szolgálatába szerződtek, tök normális, ha az ember jó fest, nem kell erkölcsi alapon éhehalnia pusztán azért, mert a nyomorú lakosság nem rendel freskókat. A Mona Lisa természetesen nem Mona Lisa-ként készült el, hiszen mi a fenének adott volna címet a képnek a főstő, mikor rajta van a női hölgy, akit kértek, hogy legyen rajta. Ha volt is címe, Gioconda volt, hiszen a férj nevének elnőiesítése teljesen bevett szokás volt akkoriban. Giocondo, Gioconda. Ha csehszlovák lett volna a megrendelő, akkor Giocondova lett volna. Mindegy. A címet évtizedekkel később Vasari akasztotta a képre életrajzíróként. Életrajzíróként. Lógott a piktúra itt-ott, majd egy francia király megvette. Miután a francia királyok egy idő után így-úgy elfogytak, kiakasztották a Louvre-ba, ahonnan egy üveges ellopta. Ugyanis ennél csak nagyobb képek voltak, amiket nem fértek volna be a köpenye alá. Ez volt a pillanat, amikor a kép elindult világhódító útjára. Addig semmi nem volt, tetszett ennek annak még Napóleonnak is, de nem volt semmi. A sajtó tette nagyjá, ami akkoriban kezdte a máig sikeres úgynevezett feszültségkeltő újságírást, ami ugye minden áldott nap leírja ugyanazt, sejtéseket és feltételezéseket sugallva. A bulvár hírnek kifejezetten jót tett, hogy az ügyben kihallgatták Picassót, és néhány napra leültették Apollinert. Aztán a hülye üveges bejelentkezett az egyik leghíresebb firenzei múzeumba, hogy Vóna egy elaludó Leonardója. Nem egy műkereskedőhöz, nem valami bűnözőhöz, egyenesen a múzeumba jelentkezett. Okos. Amikor elfogták, azt mondta, hogy ő csak visszalopta Olaszországnak. Két évig nála volt a kép, amikor elfogták, hirtelen közszolgálat lett a büntény. Világszenzáció, hazafiság, már megint szerelmes a lakosság egy bűnözőbe. Így lett, kérem, a Mona Lisa a világ legjobb festménye. Nem a legismertebb, a legjobb. Na most itt megállunk. A legjobb. Kevés nagyobb hülyeséget lehet mondani annál, hogy a világ legjobb festménye. Nem kell művészettörténésznek lenni ahhoz, hogy lássuk kapásból, öt másik Leonardo mű jobb ennél a portrénál. De amikor a sajtó nem ereszt egy koncot, akkor elkezdődnek a rejtélyek, meg a Mona Lisa mosolya. Igen, ugye a mosoly. Nehéz elképzelni, hogy egy ötgyermekes, bigott keresztény anyuka csábító mosolyjal pózolna évekig egy föstőnek, mert a kép az nem két nap alatt készült el, hanem évek alatt. Nem annyira szeretető, de tudományosan megalapozott magyarázat a fura szájtartásra, hogyha valakinek hiányzik a bal alsó 3-as 4-es, akkor ilyen lesz az ajka. De a sajtó nagyúr, ha nem kényelmes neki, nem veszi észre az se, hogy például egy politikus komplett hülye. Mindegy. A Mona Lisa egy pompás festmény, a reneszánsz képzőművészet mindig is agyon fogja verni a kortárs alkotásokat, mert ordít belőle, hogy az artist nagyon, nagyon-nagyon értett a festészethez. A Mona Lisa a sfumátó technikának köszönhetően olyan varázslatos, mert ez a technika vékony rétegekkel dolgozik, így a színátmenetek és az árnyékok természetessé válnak. Portrék esetében ez fontos, hiszen egy élethű arcot akarunk látni. Nincs csata, angyali fény, meg sztori, ami máshová terelné a figyelmünket. A Mona Lisa ma cirka olyan, mint a Mount Everest csúcsa. Turista horda lepi el, olyan rossz ott lenni, mint egy férfi WC előtt a VB döntő szünetében. Én szemszer elvinném egy másik múzeumba, valami kisvárosba, ahol jöjjön a turista pénze. Szerintem a nők a képen örülne neki.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni. If you feel like patting your feet, pat your feet. If you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball.
Igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3 és...
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Yes, oké, dollár!
1904. május 11-én született reggel 3:49-kor a spanyolországi Katalóniában egy kisé fura művész, akit Salvador Dalinak hívtak. Csak azért mondom el ennyire pontosan ezt a születés dolgot, mert Dali azt állította később, hogy pontosan emlékszik a születésére. Sőt, a mamája hasában töltött 9 hónapra is. Le is festette később két sült tojás formájában. Olyan különleges, kackiásan pödört bajsza volt, hogy egy Yoko Ono nevű néni, aki John Lennonnak volt a felesége, ajánlott is a bajusza egy száláért 10 000 dollárt. Az nagyon sok. De azért mégiscsak főleg szürrealista festményeiről ismerjük.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Ritka, mint a fehér holló. Ez egy olyan régi mondás, hogy már az ókori Rómában is használatos volt, és már akkor is azt hivatott jellemezni, hogy valami nagyon, de nagyon ritka. Az első kérdés, ami eszünkbe juthat, hogy létezett-e akkor, illetve hogy létezik-e egyáltalán fehér színű holló? Hát persze, hogy nem. Van belőle albínó fajta, de az sem fehér, csak világosabb a többinél. Viszont így, ennek tudatában, hogy nem létezik fehér példány a hollók között, így azért a szólás is egy kicsikét, hogy is mondjam szépen, hát becsapásnak tűnik, de csak tűnik, mert becsapásról szó sincs, hisz valójában nem arra használjuk, ami nagyon-nagyon ritka, hanem arra, amiről tudjuk jól, hogy egyáltalán nem is létezik. Azt akarjuk hallatni, hogy talán mégis. Ha mégis másképp fejeznétek ki magatokat, nyugodtan mondjátok, hogy ritka, mint békán a toll, vagy hogy ritka, mint a kopasz ember fésülje. Dali a tudat alatti búvárjának tartotta magát. Nagyon szerette, ha figyelnek rá az emberek, egy kicsit túlzásba is vitte a feltűnősködést. Például egyszer búvár ruhában tartott előadást, de annyira melege volt benne, hogy elájult, úgy kellett magához téríteni. Ő úgy gondolta, hogy ahhoz, hogy különleges ötletei legyenek, meg kell változtatni valahogy a tudat állapotát. Ezért például órákig a feje tetején állt, aztán elájult, és amikor magához tért, egyből lefestette, ami ájulás közben az eszébe jutott. Így lehetett például az egyik leghíresebb képén egy slime-szerű, folyékony óra, vagy egy lángoló zsiráf. Készített filmet, balettet, és még egy nagyon híres nyalókának is ő tervezte meg a logóját. Imádta a pénzt, de nem azért, hogy elköltse, mert a drága étteremben is inkább egy rajzzal fizetett pénz helyett. 89 évesen halt meg, de néhány évvel a halála után egy kiállításon egy mesterséges intelligencia segítségével visszatért, és lehetett vele szelfizni. Azt tuti, hogy erre a Dali úrra sokáig fogunk még emlékezni.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.